Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában hazai megyéket járunk körül, és megnézzük, hogy az egyes települések, városok hogyan viszonyulnak a települési fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Így lesz ez ma is, hiszen Hajdú-Bihar megyébe vezet utunk, ahol megnézzük, hogy milyen kezdeményezések, projektek, ötletek vannak a témában. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Hegedűs Pétert, Balmazújváros polgármesterét, illetve Kis Attilát, Hajdú-Böszörmény város vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a meghívást.
Én azt gondolom, hogy célszerű egy picit távolabbról indulni, akkor, amikor fenntarthatóságról, fenntarthatósági átállásról beszélgetünk. Ugye első és legfontosabb azt gondolom annak tisztázása, vagy annak körüljárása, hogy a téma alapvetően nem csupán a környezetvédelmet jelenti. Hiszen ugyanúgy a társadalmi gazdasági aspektusokat is célszerű belevonni a fenntarthatósági gondolkodásba. Akkor, amikor erről a témáról beszélünk, akkor általánosságban egy nemzetközi fogalom jut mindenkinek az eszébe, hiszen eszünkbe jut az ENSZ, a fenntartható fejlődési célok, vagy adott esetben az Európai Unió és az Európai Uniónak a különböző fenntarthatósági kezdeményezései. Mégis, ahogy a műsor címe is utal rá, ugye kifejezetten települési szempontból fogunk ma beszélgetni a fenntarthatóságról. Így első kérdésem polgármester urak felé az lenne, hogy önök szerint miért éppen a városok, miért éppen a települések azok, akik fontos szerephez juthatnak a kérdésben?
Köszöntöm szeretettel a kedves nézőket, kollégámat, illetve Lillát. A városok az legalapvetőbb életterei az embereknek, tehát mindenki vagy egy kis településen, vagy egy városban, esetleg egy tanyán él. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos. Nekünk itt magam nevében beszélek, de hát szomszéd település vagyunk, Balmazújváros és Hajdú-Böszörmény. Tehát Hajdú-Böszörmény számára nekünk nagyon fontos a visszatekintés. A régi paraszt emberek azok nem tudták mi az, hogy fenntarthatóság, akkor még nem találták ki ezt a fogalmat, viszont ők úgy éltek, hogy a fenntarthatóságban éltek minden nap. Az alapvető, az egyik legelső gondolat az, hogy mindig kevesebbet költsünk, mint amennyink van. Nyilván ez mondjuk 100-200-300 évvel ezelőtt egy egyszerű gondolat volt. A mai világban nem ennyire egyszerű a dolog. Én magam sem szeretek hitelt fölvenni sem magánemberként, sem városvezetőként, mégis időnként az ember rákényszerül, hogy hitelt vegyen föl, de nem mindegy az sem, hogy például milyen célra veszünk föl hitelt. Én tényleg nagyon nem szeretem a hitelfelvételt, de ha olyan célra tudjuk fölvenni, amely megtérül, visszaforog, mondjuk napelem, egy épület szigetelése, vagy egy fenntartás valami miatt olcsóbb lesz, ha valamit beszerzünk, bármi is lehet az, akkor már megengedőbb vagyok, akkor is megnézem, hogy mennyit fogok visszafizetni, mert az mindig tudni kell, hogy a hitel lényege, hogy fölveszek egyet, és visszafizetek másfelet. És akkor a szorzó az milliós, milliárdos, bármilyen lehet. De hát a másik, én azt gondolom, hogy egy vidéki település, mint például a Hajdú-Böszörmény, ahol mindig is a mezőgazdaság volt az egyik legfontosabb, mai napig is a Böszörményben élő emberek nagyon nagy többsége közvetlenül, vagy közvetve a mezőgazdasághoz kötődik, abból él. Nekünk nem újdonság, vagy nem ismeretlen fogalom a fenntarthatóság. A föld szeretete éppen ebben az iszonyú aszályos időszakban mutatja meg, hogy mennyire fontos, hogy törődjünk a földdel, az anyaföldre gondolok, a termőföldre gondolok, mennyire fontos az, hogy ne zsákmányoljuk ki, ne szívjuk ki a kincseit teljes mértékben az anyaföldnek, illetve most tanultuk meg, hogyha tényleg nincs csapadék, és ha nagy és éppen kollégával, polgármester kollégával beszéltünk az ivóvíz utánpótlásról, meg annak a jövőjéről, ne tudjuk meg, hogy milyen az, amikor nincsen ivóvíz. Most ivóvízi ócskán van, hála Istennek, nálunk is, ahogy hallom, Újvároson is, de azért azt látjuk, hogy a szántóföldek öntözése az elodázhatatlan. Tehát meg kell oldanunk, hanem akkor nem is tudom, mi lesz a jövőben. Még akkor is, ha lehet, hogy ez most egy nagyon rendkívüli esemény, ez az idei aszályos, a mi vidékünk egyébként, ahol mi élünk, az ország talán legaszályosabb. Ezt nem mi mondjuk, hanem a szakma, a hozzáértők mondják, hogy talán az ország legaszályosabb területe most. Lehet, hogy jövőre meg özönvíz lesz. Nyilván nem tudjuk, de az látszik, hogy ha az öntözést nem tudjuk a mezőgazdasági területeken megoldani, akkor nagyon nagy baj lesz.
Igen, én is köszöntök mindenkit, polgármester kollégámat, kedves Lillát. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az igazából a jó tervezés. Az egy nagyon fontos alap, tehát bármit el fogunk végezni a jövőben, most olyan alapot kell rakni, hogy ez erre az alapra építve a jövőben el tudjuk végezni azokat a feladatokat, és amit egyébként megterveztünk, megépítünk, létrehozunk, az a jövőben fenntartható legyen. Tehát ahogy mondta polgármester kollégám, hogy úgy fektessük be nem csak a pénzügyi, hanem minden más egyéb energiánkat, hogy azt jövőre is meg tudjuk tenni, és utána is, és kitermeljük azt az energiát, azt a pénzt, ami ennek a fenntarthatóságnak az alapja. Speciális helyzetben vagyunk mi azért a hajdúságban. Balmazújváros még inkább speciális, hiszen én azt szoktam mondani, hogy Balmazújváros a Hortobágy fővárosa, hiszen annyira közel vagyunk, hogy ha a település egy bizonyos részén az útnak az egyik fele Balmazújváros belterülete, a másik fele már a Hortobágyi Nemzeti Park, és ebben az esetben a fenntarthatóságot, a környezetvédelem, a Nemzeti Parknak a jelenléte is befolyásolja. Tehát én azt tudom mondani, hogy a fenntarthatóság globális szempontjait csak akkor tudjuk megtartani és figyelembe venni, ha lokálisan, helyben mi összetudjuk rakni a településeinken azokat a fejlesztéseket, társadalmi, szociális, gazdasági fejlesztéseket, amelyek ugye alappillérei a fenntarthatóságnak, amik valóban működni fognak, és erre nem csak mi, hanem a kormány, az ország, az európai közösség, vagy egyébként mehetünk följebb is, tehát globálisan lehet majd építeni. Tehát ez a kis alkotóelem, az a pici, amivel kezdődik, azok a települések, amiket én azt gondolom, hogy mint Hajdúböszörmény, mint Balmazújváros is most egy nagyon fontos időszak előtt áll. Tehát ami a múltban volt, és a múlt tapasztalatait úgy kell most nekünk átültetni, és azt hiszem, hogy ez egyet kell, hogy értsünk, hogy szinkronban legyünk a jelen követelményeivel. Tehát nekünk ott van most jelen pillanatban egy olyan fejlődő régió, ami szerintem az országban most talán a legjobban fejlődik, Debrecen, tehát ott olyan mérvű gazdasági potenciál összpontosul, amelyet nem is tudnak kikerülni a települések. Szerintem Böszörmény sem, és Balmazújváros sem, hogy tehát olyan kényszerpályán vagyunk, ami fejlődést hoz majd maga után, hiszen olyan közel vagyunk az agglomerációban, ami ha kitekintünk Európában is, megnézzük az ottani fejlődési szakaszokat, egyértelműen azt mutatja, hogy ezek az agglomerációs városok, tehát mi is kell, hogy fejlődjünk. Erre kell, hogy készüljünk, erre kell, hogy olyan terveket készítsünk most, ami 5 év múlva is jó lesz, és 5 év múlva is lehet majd rá alapozni. Tehát most szerintem egy nagyon nagy kihívás előtt állunk mi is, tehát nem csak Debrecen, ott megvan a gazdasági potenciál. Szerintem én mondhatom Böszörmény helyében is, meg a magam nevében is, hogy azért mi kevésbé vagyunk elengedve gazdaságilag, tehát nekünk olyan terveket kell készíteni, amikor kevesebbet költünk el, mint amennyi a bevételünk. Tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy most egy alapot hozzunk létre ahhoz, hogy a múltat, a jelent és a jövőt össze tudjuk ötvözni, és ez fenntartható legyen.
Ez kétségtelen, és ugye mindennek az alapja a jó tervezés, illetve a helyes megvalósítást sem szabad ugye figyelmen kívül hagyni. Hajdúböszörmény város önkormányzata sikeresen pályázott a terület és településfejlesztési operatív programra. Mit jelent ez a gyakorlatban a város számára? Melyek a főbb csomópontok, melyek a főbb irányok, és mik a legnagyobb kihívások?
Valóban nagyon sok pályázati forrás érkezett és érkezik a városban jelenleg is. A polgármesteri munkámban az első perctől kezdve mindig az első az volt, és marad is, hogy olyan fejlesztéseket, olyan programokat hozunk a városba, amelyek megvalósulásával nem terheljük túl tovább a város működőképességét. 16 éve vagyok Hajdúböszörmény polgármestere, akkor még, hát nem azt mondom, hogy nem foglalkoztunk az energiaárakkal, de nem úgy, mint most. 2006-ban egészen más világ volt, de már akkor is a fejlesztéseket úgy fogalmaztuk meg, illetve úgy is valósítottuk meg, hogy, és el is mondhatom eredményként, hogy már az önkormányzati intézményeink százalékból most nem készültem, de szerintem 90% körül az önkormányzati intézmények szigeteltek, tehát energia hatékonyság szempontjából felújításra kerültek. Most fejeztük be a közelmúltban az egyik legnagyobb felület, a művelődési központ 4500 négyzetméteres óriási területű házunk van, műfházunk van. A külső szigetelése nyilászáró napelemmel láttuk el, tehát igazából, ahogy mondtam, tudatosan készültünk erre. Ha pedig valamilyen új közösségi teret vagy új felületet hoztunk be a rendszerbe, azt pedig szintén igyekeztünk null energiássá tenni, amennyire lehet, hát természetesen teljesen nem lehet. A napelem és a különböző visszafordítható források vagy energia lehetőségek azok nagyon fontosak. Másrészt pedig nagyon fontos számunkra az, hogy Hajdú-Böszörmény az a tipikus alföldi város, ahol 5-6 méter magasság az már nekünk hegy. Tehát ha már egy 5 méter szintkülönbség van a kerékpárúton, akkor már visszakapcsolunk a sebességváltón a kerékpárral is, lihegünk, mint az őrült. Hát egy alföldi város vagyunk, és ezért nagyon sok kerékpárutat építettünk. Most napokban indul el egy következő szakasza, a városi gyógyfürdőnket kötjük össze a már meglévő szakasszal, amely egyébként ennyit reklámozhatok talán, most nyert el a gyógyhely minősítést, tehát most már a Böszörményi fürdő is gyógyhely, és kerékpárral is meg tudjuk közelíteni rövidesen. A városban kb. 30 km kerékpárútat építettünk az elmúlt években összességében, és most fogjuk Hajdúdorog, illetve Debrecen felé is elkezdeni a tervezését.
Ugye a polgármester úr is komoly hangsúlyt fektetett a fenntarthatóság kérdéseire, többek között a választási programjában is. Hogyan valósulnak meg az elképzelt tervek, és mik a legnagyobb kihívások?
Hát az a helyzet, hogy szerintem Balmazújváros az mezővárosabb, mint Böszörmény, hiszen Böszörményben azért van ipar, tehát nagyobb, mint lélekszámban is, kiterjedésben is, és gyakorlatilag Újvároson egy mezővárosi felépítést kell egy picit modernizálni, vagyis hoznunk kell valamennyi ipart, hogy legyenek iparűzési adóbevételeink, hoznunk kell oda olyan befektetőket, akik egyébként maguk termelő tevékenységet hoznak oda, de ezek szinkronban vannak a környezeti és hát a Holtabányi Nemzeti Parkkal kapcsolatos követelményeknek. Gyakorlatilag, ami nagyon fontos, és már mindjárt az elején a polgármesteri szakasz elején megkerestek engem azzal, hogy a város környékén tartsuk meg a vizet. Mert kimutatták azt, hogy maga a Hortobágy, a füves puszta körülbelül akkora széndioxid lebontást tud, mint a trópusi esőerdők, csak hát itt a fű meg a körülbelül egy méterig még a talaj is ezt meg tudja oldani, illetve a nagy vízfelületek még ettől is nagyobb környezetvédelmi hatást tudnak kialakítani. És ugye az volt az egyik fontos szempont, hogy kiengedjük a vizet Magyarországról. Tehát, hogyha valamikori víztérképet megnézzük, a Tisza árterektől kezdve minden más ilyen tocsogókat, hatalmas vízterületek voltak. Ugye a Tisza szabályozása gyakorlatilag bejön a víz északon, kimegy délen, szinte ugyanaz, sőt, még majd, hogy nem több. Ugyanakkor polgármester kollégám említette, hogy az öntözés viszont nagyon fontos lenne. Ugye a keleti főcsatorna ott van mind a kettőnknek a közelébe, ez a keleti főcsatorna most a debreceni civakfa programnak az egyik sarkalatos megvalósítási pontja, ugyanakkor van egy új fejlesztési elképzelés, ami az ivóvízzel, a felszíni vizek tisztítása útján nyert ivóvízzel kapcsolatos, mint egy 17 milliárd forintos fejlesztés, amiben úgy tudom, hogy mind a két település be fog csatlakozni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mondjuk mind a két településen ezt a felszín tisztított ivóvizet fogja inni a lakosság, hiszen nagyon tökéletes, jó artézi vizeink vannak, és megfelelő mennyiségű víz áll még rendelkezésünkre, viszont az iparnak, az öntözésnek, a vízellátását esetlegesen meg tudnánk ebből oldani, és akkor nem a nagyon jó minőségű ivóvízkincsünket kellene úgy mondom ipari célra elpazarolni, hiszen ez pazarlás. A fenntarthatósági szempont, ami nálunk nagyon fontos, hogy tényleg olyat tegyünk le, amit később fent tudunk tartani. Építhetünk mi bármit, amit most példaként el tudnék mondani, hogy építünk egy épületet, és akkor most 5 évvel a fenntartás után gyakorlatilag kijön az, hogy rezsi és minden más egyéb szempontjából az önkormányzat számára szinte vállalhatatlan, hiszen abban az időszakban, amikor még ezek a követelmények, ennek az energiapolitikai követelmények és megfelelőségek nem voltak meg, akkor ezek elkészültek, és most bizony ott tartunk, hogy horribilis összegekért lehet ezeket az épületeket a mai energia felhasználási szintre hozni, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy az önkormányzatok önerőből ezeknek a régi épületeknek, intézményeknek a felújítását, korszerűsítését nagyon-nagyon minimális mértékben tudja megvalósítani. Igazából a nemzetközi, illetve az országos projektekre vagyunk rászorulva. Ezeknek a projekteknek a megvalósítását kell nekünk szorgalmazni, illetve pályáznunk kell. Viszont van egy érdekes dolog, hogy ezeknél a pályázatoknál nagyon óvatosan kell, úgy mondom, kezelni, hiszen most megvizsgáltunk egy energetikai pályázatot. És számomra is most derült ki, hogy nem a önkormányzatnak a költség megtakarítása az, ami mérvadó, hanem a szén-dioxid kibocsátásnak a csökkentése. És a kettő nincs egymással szinkronba. Tehát kiszámoljuk azt, hogy például 80 millió forintból tudnánk megoldani azt a nemzetközi, tehát az európai elvárást, ami ezzel a pályázattal összefügg, de az építéssel együtt ez már egy 110 millió forintos projekt, amiben viszont már óriási önrész kell beletenni az önkormányzatnak, tehát ezeknek a pályázatoknak, amelyek a fenntarthatóságot, az energiahatékonyságot szolgálják, én azt gondolom, hogy egy kicsit megfontoltabb tervezés kellene, és kiírás kellene, figyelembe véve a megvalósításnak a lehetőségeit, hiszen mindig nálunk csattan az ostor, hogy nekünk kell megvalósítani, és a végén kiderül, hogy jó, de a 100%-os támogatás igazából csak 80. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban.
Ez egészen biztos, hogy önmagában a fenntarthatóság az egy eléggé költséges tényező, ugyanakkor, és itt emelnék egy nagyon fontos szempontot, én azt gondolom, hogy nagyon fontos látni azt, hogy hosszú távon viszont nyereséges, és igenis megéri. Ugye ez a megéri szó egy érdekes fordulat. Beszélgettünk polgármester urakkal a felvétel előtt éppen arról, hogy hogyan lehet a lakosságot arra ösztönözni, hogy valóban fenntartható módon éljenek, legyen szó a lakosságról, legyen szó az üzleti szféráról, és hogy valóban megmutassuk nekik, hogy megéri a fenntarthatóság.
Hát ezt most szerintem nagyon pontosan fogja érezni a lakosság, hogy mindenkinek át kell gondolni, hogy az ő háztartása hogy van felépítve. Hogy fent tudja tartani? Tehát nagyon egyszerűen leképezzük azt, hogy eddig nem igazán foglalkoztunk azzal szerintem, hogy kinek milyen hűtője volt, milyen televíziója volt, milyen módon állított elő a melegvizet, milyen módon állította elő a fűtést a lakásában, volt-e szigetelve, milyen állapotban vannak az ablakok, és most döbbenünk esetleg arra rá, hogy volt egy pár év, amikor tényleg valóban kellett volna ezzel foglalkoznunk otthon, hogy minél kisebb legyen a lábnyomunk, az ökológiai lábnyomunk. Szerintem most kezdik megérteni az emberek azt, hogy saját maguk a kis magánszférában kell elkezdeni azt, hogy megértsék, tehát azt kell megmutatnunk, hogy azért kell egy óvodán ablakot cserélni, mert ahogy az ő házán is ablakot kellett cserélni, sokkal kevesebbet kell a közösből annak a fenntartására fordítani, hiszen ő megérzi saját maga azt, hogy a sajátjából a saját fenntartására is kevesebbet kell fordítani. Tehát én szerintem most egy kicsikét ebbe a kényszerhelyzetbe, amit senki nem kívánt, én azt gondolom, ebben a helyzetben most a lakosság fogékonyabb jóval fogékonyabb a fenntarthatóságra, hogy ki kell számolni, hogy valóban azokat a szakembereket meg kell kérdezni, akik azt fogják mondani, hogy ez már nem jó. Lehet, hogy ez 10%-kal drágább, de a jövőben 40%-os megtakarítást fog hozni. Mert lehet, hogy annak idején a 10%-kal olcsóbbat választották. Tehát én azt gondolom, hogy most könnyebb dolgunk van elmondani azt, hogy mi az az ökológiai lábnyom, hogyan lehet takarékoskodni, hogyan lehet fenntartó otthonokat, hogyan lehet fenntartó közösségeket, hogyan lehet fenntartható városokat építeni.
Ez egészen biztos, hogy a jelenlegi helyzet azért elősegíti, bármennyire is furcsán hangzik azt, hogy a lakosság szempontjából relatíve előre kerüljön a prioritás listán nagy egészében a fenntarthatóság. Hajdúböszörmény esetében a lakosság hogyan viszonyul ezekhez a törökvésekhez?
Először is egyetértve az elhangzottakkal, nem szabad elfelejtkeznünk a gyermekekről, a gyerekeinkről. Nálunk az óvodák és az általános iskolák is olyan tanterv vagy nevelési terv szerint működnek, ahol kiemelt szerepet kaptak az elmúlt években, és egyre inkább mostani időszakban az energetikai zöld és egyéb értékek. Vannak zöld óvodáink, tehát ez a zöld óvoda mozgalom részeként is van két óvoda Hajdúböszörményben. Azért nagyon fontos a gyerek, és hát nyilván a gyerekek fejével. A gyereknek még most azt hiába mondom, hogy kevesebbet fizet majd apuka vagy anyuka otthon, a lámpát lekapcsolód, hát nyilván őket a saját szemszögükből kell megkeresni, meggyőzni. Viszont ha ők úgy nőnek föl, tehát 3-4-5 éves kortól az általános iskolában is kapják majd ezt a szemléletet, akkor ők már olyan felnőttek lesznek. Tehát ők 21-23 évesen, vagy éppen 30 évesen, amikor családjuk lesz, lakásuk lesz, náluk teljesen természetes lesz már az, hogy lámpát kikapcsolom, amikor elmegyek otthonról, ha elutazunk hosszabb időre, akkor gáz, minden. Tehát ez a szemlélet, amit ma próbálunk sok eszközzel, sokféleképpen elérni az emberek felé, működni fog. Nálunk 21-22 éve nagyon nagy sikere működik az autómentes hét, a mobilitás hét, ez szeptember második hete, és olyankor az egyik leghíresebb vagy legsikeresebb programunk az autómentes napon, szeptember 22-én, akkor a város körútján Hajdúböszörmény egy teljes körutas település, tehát egy körkörös település szerkezetünk van, és ha elindulunk az egyik utcában, a körúton, akkor teljesen körbe megyünk, 8 kilométer múlva ott leszünk. És ezen a napon a városban több ezer kerékpárossal szoktunk elindulni a főtérről, és körbe kerekezünk a körúton. A legkisebb 3-4-5 éves gyermektől a 60-70 éves nagyapáig, nagymamáig mindenki részt vesz, óriási siker szokott lenni. Nyilván, aki részt vesz, kap egy pólót, meg hát tehát ezek a szokásos mai nyalánkságok megvannak, de én azt gondolom, hogy meg is érdemli, aki körbe teker, 8 kilométer körülbelül a város körutas szerkezete. Az igaz, hogy sík terület, ahogy beszéltünk róla, emelkedő egy deka sincs, és a végén, a rendezvény végén pedig egy kerékpárt kisorsolunk az aznapi összes résztvevők között, illetve sok olyan program van a gyerekek számára, a felnőttek számára is, amely emlékezetesét teheti ezt, vagy teszi ezt az időszakot. És még az is nagyon fontos szerintem, hogy nálunk a Hajdúböszörmény az ország negyedik legnagyobb területű városa. 37 ezer hektáros területtel, nagyon nagy és elsősorban mezőgazdasági jellegű területtel vagyunk ott, és az emberek zsigereiben van a föld szeretete, az, hogy lehetőség szerint ne szennyezzük, lehetőség szerint ne terheljük túl a természetet, a környezetünket, és ez, ahogy mondtam, ez a zsigerekben van. Tehát lehet, hogy az 5 éves, 10 éves gyerek még nem érzi ezt, de majd ha 20-25-30 éves lesz, ezt látja egész életében a szüleitől, a nagyszüleitől, akkor ő is olyanná válik.
És ezek a 20-25 éves fiatalok egyébként milyen arányban választanak mondjuk egy fővárosi vagy egy nagyobb városok irányába, mennyire mozdulnak el? Mert ugye több vidéki település város esetében hangzik el városvezetők részéről az a problémakör, hogy a fiatalok egy bizonyos életkort meghaladóan azért továbbállnak, vagy másfelé veszik útjukat, vagy máshol vállalnak munkát. Mennyire van jelen az önök városában ez a kérdéskör, illetve milyen megoldások születhetnek?
Szerintem nincs olyan város, ahol nincs jelen ez a kérdéskör, hiszen a koncentrált körnek a közepe Budapest, de én azt gondolom, hogy van megoldás. Én optimista vagyok, én úgy gondolom, hogy most a keleti régiónak a fejlődése azt fogja maga után hozni, hogy visszatelepülnek, letelepülnek, közelben munkát találhatnak, hiszen szerintem olyan minőségi munkahelyek is lesznek most már a keleti régióban, mint ami már Dunántúlon van, ami megtartó, tehát lakosság megtartó lesz. Az oktatás magas színvonalú, hiszen Debrecenben is megvan minden olyan feltétel, ami a szakképzéshez szükséges, és én azt gondolom, mi arra készülünk, tehát Balmazújvás arra készül, hogy nőni fog a lakosság. Lehet, hogy ez optimista trend, de én azt mondom, hogy ahogy a helyi építési szabályzatunkba is lehetőséget teremtettünk arra, hogy önkormányzati területeket közel 1000 lakás építésén tettük lehetővé, tehát olyan szabályzást létesítettünk. Ezen alapot teremtünk arra, hogy mintegy 2-2,5 ezer ember az elkövetkező 5-6 évben akár Balmazújvároson telephethessen le, és akkor most különbséget teszek azok között, akiket úgy mondom szállítanak is vendégmunkások, vagy azok, akik akár az ország más részéből átjönnek, munkahely miatt letelepszenek, akár 2-3 év múlva majd megint más városba mennek. Ez ugye nyugaton ez nem gond. Tehát ott azért sokkal könnyebben mozognak az emberek települések között, és mennek közelebb a munkahelyhez, vagy választanak távolabbi munkahelyet is, költöznek oda. Magyarországon a magántulajdonnak a szent és sérthetetlensége azért nagyon nehezen leküzdhető. Tehát az a házaspár, akinek nincsen saját lakása, az nagyon, tehát vidéken főleg, az igazából egy kicsit hontalannak tűnik, de én azt gondolom, hogy a változások azt fogják hozni, hogy igenis el kell azt fogadni, hogy egy bizonyos korban, a legtermékenyebb korban esetleg költözni is kell ahhoz, hogy jó munkahelyet kapjunk, vissza is költözhetünk. Tehát egy mobilitást feltételezek a mostani 20-25 évesekből, akik már majd azt fogják látni, hogy kivéve azok, akik a földi miatt ott maradnak, és a földet művelik meg, és ez a feladatuk, a más érdeklődési körű fiatalokban én ezt a mobilitást szeretném, hogy felé legyen, és láthatóvá váljon, hogy ne csak egy központ, ne csak a Budapest legyen, hanem meglegyen az a vidéki vonzerő is, hogy igenis ott letelepedhetek, egy jó kis város, közel munkahely, óvoda, bölcsőde, minden rendben van, és egyébként meg fölveszem a munkát 8 órakor, leteszem 16 órakor, és egyébként meg a családommal vagyok egy jó környezetben. Tehát mi egy jó környezetet azért tudunk biztosítani. Éppen azt beszélgettük polgármester kollégával, hogy hát Budapest nem az a vidéki számára a teljes mértékben elképzelhető, élhető környezet. Én azt gondolom, hogy mind a ketten az arra törekszünk, hogy egy élhető és egy szerethető várost mutathassunk az embereknek, hogy igen, le lehet telepedni, van, itt is van színház, van úszoda, van kerékpárút, van mindenféle szórakozási lehetőség. Egyébként meg a közelben 30 kilométeren belül nagyon jó munkahelyek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a vonzáskört ezt megteremtjük, mi lehetőséget biztosítunk a városainkba, a többi már a fiatalokon múlik.
És Hajdúböszörményben mennyire van jelen ez a probléma?
Abban a szerencsés helyzetben van Hajdúböszörmény, hogy egy olyan 100-150 éve viszonylag állandó a lakosság nagysága. A 900-es évek elején is 25-30 ezer körül volt a város lakossága, most is 30-32 ezer fő. Igazából itt azt kell néznünk az adottságainkat, illetve hogy mit teszünk azért, hogy a népesség megtartó erőnk az megmaradjon. A városban jók az adottságok, hiszen a bölcsődétől az egyetemi karig minden formája jelen van az oktatási, illetve hát az intézményi szerkezetünknek. Két tannyelvű általános iskoláink vannak, angol, német vertikumban is. Az ország egyik legjobb gimnázium, a Bocskai István gimnázium, közelmúltban volt 400 éves, de nem a múltja, hanem a jelen és a jövője fontos számunkra, illetve a Debreceni Egyetem gyermeknevelés és gyógypedagógiai kara működik több ezres hallgatói létszámmal. Ezek az adottságok. Azt, hogy érjük azt el, hogy ez tovább javuljon, nagyon fontos a munkahely. Az ipari parkunkban, 8,5 hektáros ipari parkunkban tavaly sikerült minden területet értékesítenünk, és már éppen ma reggel, hogy jöttünk a kollégákkal ide, örömmel láttam, hogy már az útépítés elindult, tehát rövidesen a gyárak, az üzemek elindulnak az ipari parkban, illetve egy közel 130 hektáros további fejlesztést indítunk el. Talán többen nem tudják, hogy a leendő BMW gyár az kb. 5-6 perc távolságra van tőlünk, tehát nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, és hát a kormány gazdaságpolitikai intézkedései már érezhetőek a városban. Évek óta albérlet nincs, tehát nem lehet albérletet találni a városban, illetve a lakások ára is hát elképesztő magasságokban van, ezért igyekszünk önkormányzati intézkedéseket is tenni, de ezt inkább a piac tudja majd megoldani, gondolok a lakásépítésekre, vagy lakóparkok kialakítására, mi is dolgozunk ezen, és hát nagyon fontos az, hogy egy élhető város, mi 2006 óta azt a szlogent használjuk, hogy Hajdúböszörmény egy élhető város, egyébként ez egy ismert szakmában ismert, urbanisztikában ismert fogalom, azt nevezik, hogy élhető városnak, amely 25-50 ezer fő közötti lakosságszámú, és ahol egy olyan fél órán belül egy nagy város található, ahol színház, kórház, repülőtér, tehát a nagyvárosokra jellemző adottságok is megvannak, miközben azon a településen, amelyről beszélünk, ugye sem a bűnözés, sem azok a negatív tendenciák, kábítószer esetleg, vagy ilyen negatív tendenciák még nem jelennek meg, a lakosság szám viszonylag alacsony volt, amiatt mi ennek pont megfelelünk, és hát igyekszünk a jövőben ezt megtartani, és hát harmadrészt nagyon fontos, hogy azok a fejlesztések, azok a beruházások, amelyek elkészülnek, mindig a gyermekek szemüvegén keresztül történjenek. Nekem két kisebb lányom van, illetve már nem is annyira kicsik, de igyekszem mindig az ő szemüvegükön vagy szemükön keresztül a fejlesztéseket látni, vagy szervezni. Példaként említhettem, hogy kerékpárutakat már mi csak úgy építünk, hogy a pihenőkben wifivel ellátott és telefontöltővel ellátott padokat helyezünk el, free wifi van, tehát szabad wifi elérés van a város tizenvalány pontján, amin persze szülőként az ember vagy örül, vagy nem örül, amikor éjfélkor még a telefon nyomogatása megy, akkor nem annyira örül az ember, de legalábbis a kényelmi és azt a komfort fokozatot, amit egy nagyvárosban is elérhetnek a fiatalok, azokat igyekszünk mi is megoldani helyben.
Ugye ebből is látszik, hogy a digitalizáció is egy elkerülhetetlen fogalom akkor, amikor a fenntarthatóságról beszélünk. Úgyhogy záró kérdésként azt gondolom célszerű egy kicsit a digitalizáció szerepét körüljárni a kérdésben.
Hát a digitalizáció szerepét szerintem nem igazán tudjuk még megfogni, mert olyan változások történnek egyik pillanatra másikra, hogy egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát a technikai fejlődés, az informatikai fejlődés az annyira felgyorsul egy-egy pillanatban, hogy az szinte megjósolhatatlan. Én azt gondolom, hogy most a technika, az informatika és minden más egyéb fejlődése most azért fog meggyorsulni és felgyorsulni, hogy az energetikai problémáinkat megoldja. Tehát olyan szintű változások lesznek most, amelyeket kikényszerít a jelenlegi helyzet, és ugye azt látjuk, hogy nyomás alatt születnek nagyon gyors és nagyon jó ötletek, illetve kezdődnek olyan dolgoknak a kipróbálása, ami egyébként egy kicsit később lehetne várni ezt a dolgot. A digitalizáció, én azt gondolom, hogy a városvezetésben is jelen van, hiszen most már azt gondolom, hogy polgármestertársammal elmondhatjuk, hogy annyira az informatikai világban mozog már az önkormányzat is, hogy gyakorlatilag már csak elektronikusan tudunk aláírni, elektronikusan tudjuk küldeni a különböző kérdéseket, válaszokat, elektronikus úton tartunk nyilván már mindent, hiszen a kormányhivatalok és az önkormányzatok között is minden elektronikusan működik. Ugye szinte minden városban, én azt gondolom, hogy nagyobb városokban nálunk is vannak ingyenes free wifi pontok, az intézményeinkben mindenhol elérhető ez. Én azt gondolom, hogy a tavaly és tavaly előtt elrendelt online oktatás még inkább meggyorsította ennek a digitalizációnak a betörését a mindennapi életünkbe, hiszen sok-sok tízezer diákot kellett leültetni, olyan rendszereket kellett hirtelen és gyorsan kidolgozni, amelyek nem is voltak meg az online oktatáshoz, és a végére, a év végére gyakorlatilag már kialakult az a mechanizmus, az a rendszer, az az oktatási forma, amely az online oktatást lehetővé tette. Én nem gondolom, hogy ez az út, meg ez a jövő, hiszen én a jelenlévő oktatást azért egy kicsit preferálom ezzel kapcsolatban. Tehát az egy kiegészítő, hogy online oktatás. De az, hogy a gyerek ott legyen, és egy példát lásson, és javítsák a hibáit, és folyamatosan szakmai instrukciókat kapjon, az nagyon fontos, hiszen a szülő az nem egy pedagógus, nem egy képzett szakember, aki olyan tanácsokkal és olyan instrukciókat tudja ellátni a gyereket a digitális képernyő előtt, amelyet elvár tőle a másik oldalon maga a tanár. Tehát mindig van olyan pont, ami ráerősít egy-egy terület fejlődésére, és kényszerből a fejlesztésére, és szerintem ez a digitalizáció, ez megfoghatatlan. Tehát úgy, ahogy betört az életünkbe, és azt gondoltuk, hogy amikor az első számítógép ugye megjelent több terem nagysággal, most meg a telefonunk körülbelül 100 000-szer annyit tud, mint az az első számítógép, én azt gondolom, hogy robbanásszerű fejlődése az, ami itt várható, ugye miniaturizálni, és minél, hogy mondjam, energiahatékonyabban előállítani most már dolgokat. Én azt gondolom, hogy lassan ott fogunk tartani a technikai fejlődésben, hogy egy telefon nagyságú akkumulátor, amit feltöltünk napenergiával, napenergia segítségével, el fog látni egy háztartást akár egy egész napon keresztül. Tehát én azt mondom, hogy most például a technika fejlődése szerintem ebbe az irányba fog hatni, hogy tehermentesítsük egyébként a szenet, az olajat, a minden más egyebet, hogy a háztartások saját maga fenntartható háztartások megvalósuljanak, és mindenki számára ezek elérhetők legyenek. Én nem tudom megjósolni, hogy mi várható. Én azt tudom, hogy nem is tudunk rá felkészülni. Egyszerűen nekünk az a feladatunk, hogy figyeljük a változásokat, és a lehető leggyorsabban alkalmazkodjunk, és a lehető leggyorsabban legyünk készen arra, hogy az emberek, a társadalom, a lakosok felé a pozitív oldalát minden esetben azonnal át tudjuk adni, és figyelmeztetni őket azért arra, hogy a fenntarthatóságot azért nézzék, hogy ne ugorjunk bele minden egyes javaslatba, mert hogy az milyen jó pofa, hanem azt mondjuk, hogy jó, akkor kérdezünk meg a szakembert, akkor jó ez, hogyha 20%-kal olcsóbb, és akkor vagy azt mondjuk, hogy ezt a nagy fejlődést is nézzük már a szakértők szemével, és nekünk az a feladatunk a városvezetőknek, hogy ezt városi szinten koordináljuk, hogy a legjobb és a legjobb megoldások menjenek le a lakosok felé, hogy mindenkinek jó legyen.
Nagyon fontos kérdés, és amennyiben ez előre viszi az életünket. Tehát vagy maradjunk a fenntarthatóságnál, tehát vagy olcsóbb lesz az életünk ezáltal, kényelmesebb, gyorsabb. Én például imádok telefonon fizetni, mostanában világosítottak föl tőlem műveltebbek, hogy a kártyámat ugye beviszem a telefonra, és akkor telefonon keresztül. Praktikus, ügyes dolog. És pár évvel ezelőtt még nem gondoltam, hogy én telefonommal fogok fizetni, hogy a kártyát vagy nem viszem, pénz vagy van nálam, a telefon az ma már mindig ott van mindenkinél, kis túlzással. Amennyiben a digitalizáció ezt jelenti, nagyon jó. Én nagyon régen papír nélkül dolgozom, egyedül csak a testületi anyagokat szoktam, ezt Péter kollega érti, ugye valamiből vezetni kell az ülést, amikor vita van, vagy bármi. Én szeretem, ha papíron van. Azon kívül én már csak minden monitoron, vagy telefonon, vagy táblagépen keresztül nézek, nem nyomtatom ki. A régen ugye, mondjuk, ha elment az ember orvoshoz, akkor recept ez az, ma már az is fönn van az EST-ben, onnan kiszedezem, lement, és stb. Tehát ezek nagyon hasznos dolgok, amennyiben ez segít bennünket, gyorsabbá, olcsóbbá, kényelmesebbé teszi az életünket, jó. Mi néhány éve, hát most már 13 számogattam, kidolgoztunk egy nagyszerű építész gárdával egy zöldváros koncepciót. Az azt jelenti, hogy a város, ahogy említettem, egy nagyon szép körkörös, kár, hogy nem tudjuk bemutatni, egy körkörös település szerkezet. Javaslom, hogy keressenek rá a kedves nézők, hallgatók a város település szerkezetére, és ezt egy zöld koronával, ez egy zöld koronavízió, azt mondja, hogy egy zöld erdősávval veszük körbe, amelyet vizes élőhelyek, vizes területek fognak övezni, és hát itt is mi ezt úgy tervezzük, hogy ez egy élhető rész legyen, tehát ide a fiatalok, ha kimennek, kapjanak meg minden olyan lehetőséget, információt, az előbb említett free wifi jelegeket, meg ami majd akkor, amikor ez megvalósul, éppen aktuális lesz, azok legyenek benne, hiszen mi azért vagyunk, hogy a fiatalokat megfogjuk, ahogy a nagyon jó kérdésben is szerepelt, hogy hogy tudjuk őket megfogni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél több olyan lépéssel, minél több olyan fejlesztéssel és élhető várossal tartsuk ott a fiatalokat, időseket, mindenkit, aki szereti a vidéki életet.
Ezzel nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy részt vettek a Fenntartható Városok Podcast mai epizódjában. Köszönöm a részvételt Kis Attilának, Hajdúböszörmény polgármesterének és Hegedűs Péternek, Balmazújváros városvezetőjének. Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.